a mai napon, a másik előadáson is. Kicsit megtépelt volna bennünket a gép és a kivetítő, de aztán sikerült rendbehozni. Igen. Köszönöm. A másik előadásnak a témája az áldozat törvényének teozófiai értelmezése. Én tényleg most ígéretem ezt szíven, rövid leszek. Már úgy értem, hogy a sok díj ellenére rövid leszek. Alapjában véve azzal szeretném kezdeni az előadásomat, hogy az áldozat törvénye az egy szellemi törvény. A világunkat fizikai és szellemi törvények is irányítják. Röviden a következőről fog beszélni, mindenről keveset. Világegyetem törvényeire csak érinteni fogjuk, szellemi törvényeket csak felsoroljuk, csak azért, hogy bele tudjuk illeszteni az áldozat törvényét is. És az áldozat törvényéről fogok többet beszélni. Az áldozni és az áldozat fogalmak jelentéséről, és az áldozat törvények teozófiai értelmezéséről, aminek sok kiágazása és sok témája van, és mindegyikről keveset fogok beszélni. Hát nem sikerült igazából idő hiányából lerövidíteni ezt a PPT-t, de majd készítek belőle egy rövidebb változatot is, meg ez is megmarad. A világegyetem törvényei, ugye a világegyetemünk sok szerkezetű és rétegű, leegyszerűsítve ugye van egy olyan fizikai része, amit a mai tudomány is fizikainak gondol, és van egy olyan része, ami jóval nagyobb, amit a mostani tudományunk vagy nem ismer, nem tud vizsgálni, filozófiák, vallások foglalkoznak vele, ez a szellemi univerzum, aminek szintén sok része van. Na most, a fizikai törvények között ugye vannak úgynevezett fizikai törvények, lennének fizikai törvények, de nem baj. A PP-t ez lehet, hogy kifog rajtam, de az előadáson nem fog kifogni. Tehát vannak fizikai törvények, ide beletettem volna, mi lett volna látható a gépem. Egy Kepler bolygómozgás törvénye, illetve egy gravitációs törvény, valamint néhány más fizikai törvény. Mi ezzel most nem foglalkozunk valójában, hanem tulajdonképpen a szellemi törvényekkel foglalkozunk. Miért is? Azért, mert az áldozat törvény egy szellemi törvény, és nem vagyunk elég tudatosak szerintem, mi és magamat is beleértve ide, nem vagyunk elég tudatosak teljesen arra vonatkozólag, hogy minden szellemi törvényt ismerjünk, és azt alkalmazzuk az életünkben, és azt tulajdonképpen megvalósítsuk. Legalábbis így gondolom. Ha ezeket a törvényeket meg tudnánk valósítani, akkor szerintem a fejlődést egy kicsit, magunk fejlődést egy kicsit fel tudnánk tulajdonképpen gyorsítani. Na most milyen szellemi törvények vannak? Ezek egy része természetesen a teozófiai irodalomban is megtalálható. Más nem neveznék mondjuk teozófiai szempontból kifejezetten szellemi törvénynek, de mindenképpen olyan törvénynek, ami a gondolatunk működéséből fakadóan különböző mondjuk így viselkedésben nyilvánul meg. Mondok néhányat, tehát néhány ilyen törvény. Ilyen például az analógia törvénye, a hit törvénye, a harag törvénye, a karma törvénye, az áldozat törvénye, ezek mind-mind különböző olyan törvények, amelyeket a mentális és az asztrális síkon is élve, magyarán gondolatainkkal és érzelmeinkkel is használunk, csak az a probléma, hogy ezeket nem ismerjük teljes egészében, mert úgy értem, hogy lehetne ismerni őket, csak nem biztos, hogy elég időt fordítunk rá, vagy nem érdekel bennünket, vagy nem fogadjuk el létüket, és ezért ezek a törvényeket úgy használjuk, hogy nem tudatosan használjuk, és ez a probléma. Mert hogyha tudatosan használnánk, akkor gyorsabb haladást tudnánk elérni, és akkor az emberiség is gyorsabban tudna haladni. Na most valójában ebből van kiemelve egy törvény, az áldozat törvénye. Az áldozat törvényéhez először még gyorsan tegyük oda, hogy mit jelent ugye az áldozni ige. Az áldozni igének van sokféle jelentése, amiről tulajdonképpen lesz szó, az elsősorban a filozófiai, teozófiai vallási jelentése, de van egy csomó egyéb más jelentése is. Ugye az áldozatnál az adott személy egy értékes dolgot, tárgyat, érzelmet, időt, energiát, ami számára értékes, az felajánl egy magasabb cél érdekében. Ami azt jelenti, hogy magasabb a felajánláskor hisz abban, hogy ez a felajánlás ez pozitív hatást hoz. Most attól függően, hogy milyen szinten vagyunk az áldozat törvényének megvalósításában, attól függően várunk el különböző pozitív hatásokat. Tehát ezen kívül az áldozat, az áldozni szónak van sok egyéb más értelme, átvitt értelme, hogy valamire sokat költünk például, vagy mondjuk valamit megteszünk, ami sok energiánkba kerülne, ezek hétköznapi és profán értelmezések, de egyébként az áldozat és az áldozni szónak a nagy filozófiai értelmezésével beletartoznak. Na most maga az áldozni, az egy cselekedetet jelent, az előbb elmondott cselekedetet, az áldozat pedig azt a valamit jelenti egyrészt, amit felajánlunk, de jelenti a cselekedetet, a felajánlott tárgyat, a célt, a szertartást, ezeket mind együtt jelenti maga az áldozat. Tehát minden benne van az áldozatban, ilyen szempontból. Az is érdekes, hogy a PPT-n egyébként az áldozat értelmezésének, az is az áldozat törvényének értelmezésének pozitív jelentőségét vizsgálnánk, de érdekes, hogy a magyar nyelvben ez kettős jellegű, mert amikor erről beszéltem, hogy az áldozat, az elvileg egy pozitív tevékenység általában. De ugyanakkor van egy másik értelmezés a magyar nyelvben, ami egy bűncselekmény áldozatát jelenti. Tehát amikor önként felajánlunk valami értékeset pozitív célra, az is áldozat, de a magyar nyelvben az a valaki is áldozat, akitől mondjuk valamilyen értékes dolgot, számára értékes dolgot erőszakkal vettek el. Tehát a kettő az tükörképe egymásnak egyébként, hogy ez miért pont így van, azt én nem tudom megmondani, nyelvészek talán jobban meg tudnák mondani. A másik részével ez az erőszakos áldozattá válásra nyilván mi nem foglalkozunk, tehát ezzel nyilván a kriminológia foglalkozik, meg még egyéb más terület. Na most visszatérve ide. Az áldozat törvénye az tulajdonképpen egy mindent átható szellemi, vallási, illetve filozófiai törvény. És ennek vannak különböző megjelenési formái. Hát ugye kedvenc mondásom, hogy az előadó tanul a legtöbbet az előadásából, amikor fölkészül, azt kell, hogy mondjam, hogy engem meglepett, hogy az áldozat törvényének adott értelmezése mindent áthat. Tehát mindent. A szellemi síkokat, a fizikai síkokat, az én életemet, a társadalmat, a politikát is, most erre nem foglalkozunk nyilván, de mindent áthat. Na most a kérdés az, hogy honnan származik ez az áldozat törvénye nevű szellemi törvény. Alapjában véve, ugye ez lett volna a következő rész, amiről beszélünk, alapjában véve ugye világunk egy létezőből keletkezett, ezt különbözőképpen nevezik, most csak egyszerűsítve mondom, nevezzük egynek. Az egy első kezdeti tevékenységéből származik az áldozat törvénye. Nagyon röviden, ez azt jelenti, hogy az egy önmagában létrehozott egy olyan szférát, úgy tessék elképzelni, mondjuk van egy gömb, ami minden magába foglal, persze szimbólum, és a gömbön belül létrejön egy kis tojás, egy nagyobb gömbön belül egy kis tojás, amely részben az egy, ami mindent átfog, önmagát korlátozva, képességeit leszűkítve létrehozza a világmindenséget. Ebből az következik, hogy létezik az egy, és a világmindenség, mint szellemi vagy teremtett világmindenség, az annál kisebb. Na most abban a részben, ahol egy részeként létrehozza a világmindenséget, abban a részben ő nem jelenik meg képességei teljes egészében. Tehát ahhoz, hogy létre tudja hozni a világmindenséget, ahhoz neki áldozatot kell hozni, vagyis le kell mondani képességeinek teljességéről. És ez az analógia, ez a forrása, inkább úgy mondanám, nem analógia, ez a forrása az áldozatnak. Minden egyéb áldozatnak ez a lényege, és ez a fő tartalma. Magyarán ez azt jelenti, hogy valaki valamiről lemond, amit megtehetne, végrehajthatna, élvezhetni azokat a javakat, lemond egy olyan cél érdekében, ami a lemondásért őt kárpótolja. A logoszt kárpótolja a lemondásért, a világegyetem teremtésekor megnyilvánuló képességeinek korlátozásáért kárpótolja a logoszt az, hogy részekre osztja magát, és a részeknek, amik mi is vagyunk, a Föld is, a csillagok, stb., ezeknek bizonyos mértékű szabadságot ad, és hagyja őket, hogy ők megtapasztalják a valóságot. Azt a létet, amit egyébként ő teremtett meg, mármint a logoszt teremtett meg, hagyja, hogy megtapasztalják az egyéni részei a létet, és gazdagodjanak ők egyénileg, és ezzel gazdagodjon a logosz egészében is. Tehát magyarán, röviden, még egyszer, a világmindenség végső alapja önmagának korlátozásával létrehoz egy olyan részét, amit világmindenségnek nevezünk, amely részének a létrehozásához képességének egy részéről le kell mondania, és lényegében működését csökkenteni és korlátozni kell. Tehát most ez lett volna a eredeti kiinduló pontja az áldozat törvényének. Utána a PPT-n szerepelt az áldozat, mondjuk így, törvényének az értelmezése. Ami azt jelenti, hogy egy kicsit kibontva és boncolva ezt részletesebben meg lehetett jeleníteni. De a következőt szeretném mondani. Az áldozat törvénye, mondtam, hogy sok helyen megjelenik, de tökéletes formában csak a kezdeti időszakban, a logosznál jelenik meg szinte. De az áldozat törvénye különböző szinteken az emberi társadalom egyéneinek működésében is megjelenik. Ez mit jelent? Amikor azt mondjuk, hogy lemondunk valamiről, azért, hogy anyagi hasznunk legyen, ez az áldozat törvényének egy alacsonyabb szintű megjelenése. Amikor azt mondjuk, hogy vagy azt úgy teszünk, hogy lemondunk valamiről, azért, mert mondjuk egy szellemi célért dolgozunk, ez az áldozat törvényének egy magasabb szintű megjelenése. Amikor úgy mondunk le valamiről, hogy teljes egészében felismerjük azt, hogy mi mindennel egy vagyunk, most nem a logoszról beszélek, hanem az egyes személyekről, tehát úgy mondunk le, hogy felismerjük azt, hogy a lemondásnak alapvetően szellemi következményét szeretnénk, felismerjük azt, hogy mindenki mással egységben vagyunk, és a lemondásunk alapvető célja az, hogy a valóság többi létezőinek a fejlődését segítsük, akkor valósítjuk meg legnagyobb mértékben, valósíthatjuk meg inkább, mondjam, legnagyobb mértékben a logosz eredetileg tökéletes áldozatát. Tehát magyarán ez azt jelenti, hogy az áldozat törvényénél a gyakorlatban a nem jó szó, hogy hétköznapi emberek, nem is úgy értem, hanem hát, hogy mondjam, a kevésbé fejlett emberek, az úton messzebb járó emberek, a mesterek, a nagy beavatottak, az áldozat törvényét mind különböző tökéletességi fokon valósítják meg. De mindenkinek valamilyen szinten előbb-utóbb meg kell valósítania. Tehát lényegében az áldozat törvényének ez az alapvető értelmezése, és még néhány fogalmat hozzá kell csatolni az áldozat törvényéhez. Az áldozat törvényéhez kapcsolódik a forma, kapcsolódik az élet, kapcsolódik a szenvedés és a fejlődés fogalmak. Miért mondhatjuk, hogy a forma, az élet, a fejlődés és a szenvedés fogalmak hozzá kapcsolódnak? Miért kapcsolódik hozzá a forma fogalma? Azért, mert hogyha lemondunk valamiről, annak a lényegéről is lemondunk, meg lemondunk a formájáról is. Miért kapcsolódik a fejlődés hozzá? Mert az áldozati lemondással szellemileg előre tudunk lépni. Nem csak mi, hanem minden egyes létező. Majd az embernél még visszatérek röviden, hogy mi a különbség az ember meg a ásvány és a növényfejlődés, az állatfejlődési folyamatában. Tehát ezért. A másik, miért kapcsolódik hozzá a szenvedés? Azért, mert amíg nem tökéletesen valósítjuk meg az áldozatot, addig a lemondás a szenvedéssel jár. Ha nem tudjuk felismerni azt, hogy a minden egyes áldozat léte szükségszerű és kívánatos, akkor a lemondás az áldozathozatal szenvedéssel jár lényegében. Na most különböző indítékok vannak a tekintetben, indítókok vannak, ez a másik momentum, az áldozat törvényének értelmezésénél vagyunk még jelen pillanatban, különböző indító okok vannak, amelyekért áldozatot hozunk. Ezeket nagyjából elmondtam, hogy anyagi cél, szellemi cél, közösségi cél, emberiség szintjén való cél, minden létezőnek a fejlesztése, ezek különböző célok. A különböző szintű áldozat megvalósítás az indító okai is különböző síkokon hatnak elsősorban. Van, amelyik fizikai síkon hat, az értelmezés szerint van, amelyik asztrális síkon hat elsősorban, de mindegyik hat mindegyik síkon egyébként, van, amelyik mentális síkon hat, van, amelyik buddhikus síkon hat, és minél magasabb síkon jelenik meg az indítók elsődleges hatása, annál magasabb szintű az áldozat megvalósításának a szintje. Annál tisztább a mi áldozatunk, minél magasabb szinten hat elsősorban. Na most a következő rész, ami ugye a PPT-ben látható, az lényegében arról szól, hogy az áldozat megvalósítása, annak különböző szintjei milyen gyakorlati helyeken, vagy milyen módokon valósulnak meg. Tehát még egyszer, először ugye volt arról szó, hogy az áldozatnak mi az értelmezése, a fogalma. Utána volt arról, hogy ez a szellemi törvény. Aztán megnéztük azt, hogy az áldozat végső törvényének végső alapja a logosz, világot megteremtő önfeláldozása. És utána arról volt szó, hogy az áldozatnak körülbelül milyen vonatkozásai vannak, mint fogalomnak és törvénynek, és utána pedig arról lenne szó, hogy az áldozat törvénye milyen létezési szinteken jelenik meg, és milyen formában. Az első, a legfontosabb, ezért a PPT-ben sem másoltam be még egyszer újra, ez lényegében nem más, mint a logosz áldozata. Innen indulunk ki, de erről már volt szó. A második szint, illetve nem mondhatnám, hogy második szint, csak egy másik megnyilvánulási forma, ez a naprendszernek a szintje. Néhány példát hoz a szakirodalom arra, hogy például a napot, amit nyilván szellemi létezőnek tekint, és a napot óriás ugye napszellemnek tekinti, és ott vannak kisebb angyali rendek, már úgy értem, hogy a naplogoszhoz képest kisebbek, amelyek szintén dolgoznak a napban is, és a naprendszerben is. És amikor ezek dolgoznak, akkor ezek szintén, az ott példa azt mondja, hogy a nap működésének a fenntartásában ezek a napangyalok, ezek korlátozzák saját, nem fejtik, hogy hogyan egyébként, korlátozzák saját tevékenységüket azáltal, hogy a nap belsejében lévő szellemi energiákat fizikai energiákkal alakítják át, és ezt is kisugározzák a naprendszerben. Tehát a nap szellemek, vagy a nap angyalainak a tevékenységét is áldozatként fogja fel ugye a szakirodalom. A másik típusú áldozat, ez tulajdonképpen a nagy beavató áldozata. Az előző előadásban láthattuk ugye a különböző beavatásokat. Tulajdonképpen a nagy beavatótól származik minden földön lévő beavatás. Legyen ez egy hétköznapi kis beavatás, mondjuk egy ráeszmélés, egy adott igazságra, ahol megyünk például az utcán, ilyen is van egyébként. De minden magasabb szintű beavatás is, egészen ugye bár a mesteri beavatásig, pontosan az első, az egytől a nyolcadik beavatásig, tulajdonképpen minden ettől a hatalmas lénytől származik, amely a Föld fejlődését felügyelni hivatott. Tehát az ő tevékenysége is áldozat. Miért áldozat? Azért, mert ha akarná, akkor tovább léphetne más fejlődési síkra, de nem lépett tovább egészen addig, amíg saját elhatározása szerint nem fejlődik megfelelő mértékben az emberiség. Ezért a nagy beavató áldozata az lényegében szintén ebben a másokért végzett tevékenységben figyelhető meg, és tulajdonképpen látható. Na most a következő példa az áldozatokra, az tulajdonképpen a mesterek áldozata. Ugye az előbbi előadásban szintén hallottuk a mestereket. Minden mester áldozatot hoz, akkor, hogyha a elért szellemi ismereteit és fejlettségét másoknak is oda akarja lényegében adni, át akarja adni. A mester áldozatát úgy fogták fel, ugye a mesteri szint ugye elvileg sok mindenkit lehet mesternek nevezni, de hogy az ötödik beavatásig eljutott szemét, az adeptusi szintig eljutott szemét biztosan mesternek nevezhetjük. A mester áldozata abban a bizonytalanságban van, amikor neki vannak tanítványai, és elérhet a tanítványság egy olyan szintet, hogy a mester nem választja el magát egyáltalán a tanítványtól. Tehát ha a tanítványát érdemesnek tartja arra, akkor az ő szellemi része és a tanítvány szellemi része egyesül. Nyilván nem egyesülhetne, hogyha nem tartaná érdemesnek arra, hogy egyesüljön, de előfordulhatnak itt azért problémák. Tehát magyarán a mester onnantól kezdve nem választja el, tudatosan nem választja el a tanítvány hibáitól sem magát. Nyilván ez oly mértékben nem hat rá, hogy ő most emiatt visszaesne, de azért munkát nyilván hoz, hogyha a tanítványa még esetleg ingatag bizonyos szempontból, mert ugye azért tanítvány, mert nem tökéletes. Tehát a tanítvány hatása a mesterre, hát hat is, meg nem is, de az ő áldozata az, hogy ezt a tanítást, ezt egy szorosabb kötelékben végzi el. Tehát ezt jelenti nála az áldozat, amiben ugyan hozzánk képest jóval kevesebb zavaró tényező lehetséges, de mégis lehetséges időnként zavaró tényező. Tehát a mester tevékenysége is lényegében áldozathoz kapcsolható. És itt ugyebár még annyit kell megemlíteni, hogy a mester áldozata az nem csak abban nyilvánul meg, hogy a tanítványával szorosabb kapcsolatot épít, hanem amikor elér egy bizonyos fejlettségi szintet, mint tökéletes ember előtt megnyílik 7 fejlődési útvonal, és a 7 fejlődési útvonal bármelyikére ráléphet. Vannak olyan fejlődési útvonalak, amelyeknek már nincs köze a mi földünkhöz, és nincs köze a mi naprendszerünkhöz. A szakirodalom azt mondja, hogy vannak olyan fejlődési útvonalak, aminek van köze a mi naprendszerünkhöz és a mi földünkhöz. Ennek különböző elnevezései vannak. Kettőt szeretnék kiemelni. A hét út közül az egyik az, amikor itt marad a hierarchia tagjaként, és a földi lelkek fejlődésében továbbra is részt vesz. Ez az egyik ilyen áldozat. Miért áldozat? Azért, mert ő magasabb síkokon is tevékenykedhetne, tehát kevésbé az anyagvilághoz közeli szférákban is tevékenykedhetne, de itt marad és dolgozik azért, hogy mindenki tovább tudjon fejlődni. Ez az egyik áldozati tevékenység, aminek a földhöz van köze. A másik pedig az, hogy elhagyja a földet, a tökéletes emberré vált létező, és a naplogosz rendelkezésére áll, és bármilyen a naprendszeren belül, bármilyen típusú szférában és bolygón felajánlja szolgálatait a naplogosznak, ami szintén lényegében egy áldozat, állítólag ez a legnehezebb, lényegében, tehát nem olyan szférába megy, ahol ő esetlegesen rövid távon, gyorsabban és talán zökkenőmentesebben tudna fejlődni, hanem olyanba megy, ahol lassabban, de egyébként meg gyorsabban, mert ugye a lassabb fejlődés nehézségei végül is nagyobb eredményt hoznak, tehát nagyobb munkára késztetik ezeket a személyeket is. Tehát magyarán a mester áldozata ebben is megnyilvánul. A fejlődés, mint tökéletessé vált emberként számára véget ér, és a hét út közül választhat olyasmit is, aminek köze van hozzánk, és nagyobb munkára kényszeríti őt, illetve készteti őt, de ezt önként választja nyilván. A következő, hogy úgy mondjam, része a PPT-nek arról szól, hogy az áldozatok azok a különböző vallásokban milyen módon szerepelnek. Valójában a irodalomban hát néhány vallást emeltek ki, elsősorban a brahmanizmus, hinduizmus és a kereszténység vallás, de utalnak a többiekre is, és ezért a PPT-ben ez a áldozat törvényének vallásokban történő megjelenése, az ezért kap itt nagyobb hangsúlyt a kereszténység és a brahmanizmus, hinduizmus kapcsán. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ami a brahmanizmust illeti, ott tulajdonképpen újat nem is kell mondanom, mert a brahmanizmus felfogása és a hinduizmus felfogása is azt mondja, hogy lényegében a végső alap, ugye a brahma által létrehozott áldozat miatt jött létre a valóság. Nagyon leegyszerűsítve és nagyon röviden. A kereszténységnél azonban van egy sajátos értelmezés, illetve nem sajátos, hanem ott egy részletesebb kifejtés, és ez lényegében a megváltás tanáról szól. Tehát Krisztus áldozatát részletesebben is taglalja a PPT, és akkor itt röviden, ugyebár Krisztus tevékenységéről, a megváltásról szeretnék még lényegében beszélni. Ugye Krisztus, illetve mondjuk, nem is pont Krisztus, Jézus, aki Krisztussá vált, tehát Jézus, mint földi ember, aki egy szellem, aki egy földi emberben inkarnálódott, aki Krisztussá vált, az ő tevékenységét részletezi ugyebár a teozófiai irodalom. Ugye Jézus is egy része a logosznak, aki tulajdonképpen a földre került, ott bejárt egy szellemi fejlődési utat, különböző beavatáskon keresztül, szám szerint 5 beavatáson keresztül, amíg elérte az 5. beavatást, az adeptusi szintet, ennek Jézus életében megvannak a megfelelő történései, hogy ez hol történt, a születéstől egészen a halálig és a halál utáni feltámadásig, mindegyik beavatásnak van neve, és van megfelelő tartalma és jelentése. Na most a beavatások során Jézus lényegében mondjuk így, hogy tökéletesebbé vált, és miért vált alkalmassá arra a beavatások végén, hogy ő megváltó legyen, tehát az emberek megváltója legyen, vagyis egy példát adjon az életével arra, hogy hogyan lehet szellemileg fejlődni. Azért, mert a különböző beavatások során különböző nehézségekkel kellett megküzdenie, miután emberi közegbe született és emberi személyiséggel is rendelkezett, és megismerte azt, hogy az embereknek, mint személyiséggel bíró lényeknek milyen problémával kell megküzdenie. Ezeket a problémákat ő átalakította, pontosabban megszüntette saját magában. A probléma megjelent, de megszüntette, és lényegében ebből tulajdonképpen ezekből a probléma mondjuk akadályokból ő mindig tovább lépett, és elért egy olyan szintre, amit példaként tudott demonstrálni a mindenkori ember számára. Tehát az ő beavatásának sorozata, az emberi lélek problémáitól való megszabadulásának a sorozata is egyben, amivel elért egy számunkra ugye tökéletesnek nevezhető szintet, És amikor ezt elértem, akkor mindannak az ismeretnek és erőnek, tehát ez fontos, ismeretnek és erőnek is birtokában volt, amivel tudott demonstrálni egy példát arra vonatkozólag, hogy az adott emberek hogyan tudjanak fejlődni, milyen, mire kell figyelniük, és hogyan fejlődjenek. És ő itt maradt, ő szintén ebben a földön elért tökéletesedett állapotában itt maradt, és tulajdonképpen a naplogosz erőit, szellemi erőit az ő képességein keresztül kiárasztja az emberiségre és az emberekre. És ezzel nem helyettük váltódott meg, hanem értük váltódott meg, és magyarán plusz energiát ad az embereknek azért abban a fejlődési folyamatban, ami a földi ember számára ugye mondjuk így előre elrendeltetett. Tehát nem arról van szó, hogy most akkor nem kell csinálnunk semmit, ez egy nagyon fontos dolog, hanem az, hogy van egy kis segítségünk mintában és energiában, ami a fejlődési folyamatban nekünk ugye szükséges. Tehát Krisztus, Jézus, aki Krisztussá vált, áldozati megváltási tevékenysége erről szól. Jó hír, hogy mindenki megváltó lehet előbb-utóbb, de ez még egy kicsit hosszabb távú program, azt kell, hogy mondjam. Tehát mindenki eljuthat erre a szintre. Lényegében a keresztény megváltás misztériuma az tulajdonképpen erről szól. Másik ilyen megváltó, amit szintén láthattunk ugye a János eladásában, Buddha. Buddha is lényegében egy megváltó lény volt. A szakirodalom azt mondja, hogy a korábbi korok Buddhájának fejlődése az különbözik a történeti Buddha fejlődésétől. Én nem találtam rá utalást, hogy miben, de ezt azért elmondom. És hogy Buddhának szintén nagyon komoly munkát kellett végezni azért, hogy a Földön egy nagyon magas tudatszintet elérjen, és példaadóként lehessen az emberek számára. Na most az ő áldozata pont ez a munka, ami a fizikai síkon való munkát illeti, amire több ezer éves mondjuk így időtartamot jelöltek meg. Tehát tulajdonképpen a két személy, nagy személy megvált, tevékenységében az áldozat az, hogy hajlandó volt ide megszületni, hajlandó volt az itteni körülményeket megismerni, hajlandó volt az itteni problémákra mintát adni saját magán belül először, és utána ez pedig lényegében hát felmutatta. Tehát ez az áldozati tevékenységnek tulajdonképpen a lényege. És még annyit szeretnék elmondani, hogy az áldozatnak különböző ugye, formái vannak, ami már a gyakorlati életben, most az emberekről beszélünk, úgy értem, hogy nem a nagy mesterekről, hanem az emberekről, vagyis magunkról. Különböző apró dolgokban is lehet áldozatot hozni, például nem beszélünk egész nap, mert tartunk egy ilyen napot, például, ha úgy gondoljuk, akkor adunk 100 forintot a hajléktalanoknak, ez is egy áldozat, vagy például mondjuk a X néninek a szatyrát elviszük a boltból, mert ez is egy áldozat. Tehát nagyon sokféle segítő tevékenység létezik. Az áldozatnak ugye jellemzője, ezt nem mondtam ugyan, de kiemelik külön, hogy az áldozatnak jellemzője a szeretet, alapú és önzetlen cselekvés. Tehát mind ezeket a cselekedeteket lényegében önzetlenül és a szeretetből kifolyólag kell megvalósítanunk. Ekkor tudunk egy jelentős ugye, energiát hozni. Egyébként visszautalva az előbbi példámra, Mahatma Gandhi, aki az indiai felszabadítási mozgalomnak volt a vezetője, ő tulajdonképpen a böjtöt, a vezeklést azt arra használta, hogy olyan energiákat szabadítson fel, ezt ő meg is mondta, tehát nem én találtam ki, amellyel lényegében szellemi energiákat vonzon az Indiának a brit uralom aluli függetlenség megszerzése érdekében. És volt olyan nap, amikor ő például nem szólt egy szót se, és volt olyan nap, amikor nem evett semmit, nem is egy nap, hanem több. Tehát magyarán felismerte azt, hogy lényegében a fizikai síkon való pozitív, önkéntes, szeretet alapú lemondás, az komoly energiákat mozgósít, és komoly energiákat lehet belőle kinyerni, nem ezt célok érdekében. És végül a végén, hogy a dia végén pár példa volt arra vonatkozólag, hogy azt az áldozatot, ami tulajdonképpen még, amit mi hozunk, vagy mi hozhatunk hétköznapi emberek, ezt az áldozatot, bár szenvedéssel teli, mégis a tudat átalakításával másként lehet felfogni. Pár példa van itt ugyebár, egy római gondolkodó példája, akinek a lánya ugye meghalt, és hát mondták, hogy milyen nagy tragédia érte, és csak annyit mondott, hogy hát nem történt semmi különös, hiszen a lánya visszakerült az Istenekhez, vagy egy másik lizői Szent Teréznek a példája, aki nagyon komoly ízületi problémákkal rendelkezett halála előtti időszakban, és orvosai tanácsára sétálnia kellett a kertben, ő ezt meg is tette, de a ápoló nővér látta, hogy mennyire szenved, és mondta neki, hát miért sétál, amikor amúgy is szenved, és akkor kerekperesz megmondta neki, hogy azért sétálok, mert az én szenvedésemen keresztül fel tudok ajánlani más számára olyan energiát, ami az ő életét megkönnyíti. Tehát ezt ő ki is mondta lényegében, mint egy keresztény szentről van szó, és van mondjuk a névtelen hétköznapi ember áldozata, aki például mondjuk nem bosszúszomból vagy nem vérszomból megy el háborúzni, hanem egyszerűen elmegy a háborúba, és ott lényegében meghal. És ez is egy áldozat tulajdonképpen, hiszen ha érdekes módon ugye egy háborús cselekedetben nem alacsony szintű érzelmi és mentális töltettel megy el, hát nem mondom, hogy mindenki így megy el egy háborúban, de az is előfordulhat, hogy így megy el, mondjuk teljesíti a kötelességét, amit ő annak gondol, mondjuk a hazavédelme érdekében, az más kérdés, hogy ez mikor védelem, meg mikor manipuláció, ugye, hogy ezt hallottuk, az egy külön történet, de ő ezzel a tudattal megy el, akkor a harc közben, a háború közben történő elhalázásával egy következő inkarnációban magasabb, teljesebb életet, vagy szellemileg fejlettebb életet jelentő formába költözhet. Tehát ezt is nevezhetjük egy áldozatnak, bár nem tudatos maga ez az áldozat adott személynél. És akkor összefoglalva még azt szeretném mondani, hogy az áldozat törvény egy rendkívül fontos, és akkor szerintem tartom is az időt, az áldozat törvény egy rendkívül fontos törvény, fontosabb, mint ami ennek először látszik, és tulajdonképpen tűnik, és lényegében minden más törvény megvalósításakor az áldozat törvénye előkerül valamilyen módon. Fizikai valóságunkban is, és a szellemi valóság, szellemi világban is. Jó, és úgy látom, hogy 15 óra 44 van. Tehát ezzel szeretném zárni a mondandómat, és majd felrakjuk az előadást. Csak most nem látszott.